lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Nagy szeretettel köszöntöm a bukaresti rádió magyar adásának hallgatóit, innen Szentegyházáról, a Hargita lábaitól. A mai vasárnapon Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvasok fel egy részletet, ahol a következők vannak megírva. Mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben. Ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kedves testvéreim! Erdélyország hegyes, lankás vidékein sok madárfaj létezik. Vannak itt lakómadaraink, mások meg tavasszal érkeznek, itt élik meg életük tartalmas idejét, és elvándorolnak a tél elől a messzi idegenbe, hogy várják a visszatéréshez a lehetőséget. Azonban bármelyik madárfajról is beszéljünk, mindegyiknek megvan a maga jellegzetes, felismerhető formája, színe, tulajdonsága. A madarakat alig ismerő ember nem tudná összetéveszteni a vadkacsát a sassal. Madarainkra a külsőségeink szerint tekint az általános szemlélődő. A madár nagysága, szárnyainak a szélessége, sok-sok ismertető jegyről árulkodik, azonban a legfelismerhetőbbé egy madarat a tollazata tesz. A toll a madár ékessége. Legyen a madár szürke, élénkszínű vagy sokszínű, mindig utal annak hovatartozására, jellegére. Olvastam egy mesét egy verébről, aki átfestette magát sárgára és zöldre, hogy a papagájhoz hasonlítson. Irigyelte a papagáj kiemelt helyzetét, amiért az díszes kalitkában üldögélt naphosszat, és semmi dolga sem volt. Minden nap megkapta a táplálékát, a magot, a vizet. Neki pedig mennyit kellett röpködni, élelmet keresni, megfelelő veszélymentes pihenőt találni. Úgy nézett a papagájra ez a veréb, mintha azt mondta volna, hogy ismerős vagyok az éhezéssel. Azonban mi megérthetjük, hogy a verébnek megvolt mégis a maga élete. Szabadon szárnyalhatott és hozhatott meg döntéseket, míg a papagáj rab volt. Fogvatartója parancsára kellett megtanulnia beszélni, fütyölni, szállni a szobafalai között is, csak fogvatartója engedélyével volt szabad. Elé bálarcot próbált maga elé tenni akkor, amikor átfestette magát. Nem az ő értékeinek megfelelő életét akarta megélni, és nem értékelte azokat az adottságokat, amelyekkel teremtője felruházta. Aki szívesebben tesz álarcot, mint hogy megmutassa igazi arcát, elveszíti azt. Azaz elveszíti az igazi arcát. Minden szó, amelyet kimondunk, minden tett, amelyet megteszünk, rólunk szól, sorsunk tanúja. Az ember mindennapi élete lehet nehéz, vagy könnyű, bátortalan, vagy merész. Értékét mégis az adja, hogy van-e életének igazsága, jósága, szeretet tartalma. Hiszen tettei alapján mérhető az ember. Tenni akkor tudok igazán, ha ismerem magam, ismerem erőimet, és ismerem azt az utat, amelyet eddig bejártam, amelyet eddig fejlesztettem, és múltamat, amely tanulságként megmutatja, hogy hogyan jutottunk el mi mindannyian idáig. Ha valakinek csak a jelen számít, éppen annyira álarcot visel, mint az, aki csak a jövőjéért harcol, mert nem ismeri a múlt és a jelen értékét. Az élet igazi értékét ezekkel a mérföldkövekkel megjelölt utak mutatják meg, amelyben az élet egy folyamat, a múltból a jövő felé haladó folyamat, és nem mindig útra készülődő tépelődés, és nem a hivalkodó fontoskodás. Amikor megszületünk, tollazatot kapunk. Akár madaraink. Ezek beszélnek rólunk. Az, hogy magyar vagyok, az, hogy székely vagyok, nem csak teher, avagy nem csak egy közömbös szólásmondás, mert ezt mondták otthon, hanem felelősség és áldás is egyben, mert székelynek lenni, magyarnak lenni egy életstílus, egy életvitel, akár a tollazata a madárnak. Hiába akarunk más tollaival ékeskedni, más életét megélni, mint ahogy oly sokan megpróbálják ezt tenni ma, az élet meg annyi területén, lelkünk mélyén tudjuk, hogy ez csak megkeseríti életünket. Nem elég, hogy lenéznek az emberek bennünket, még a lelki szűkölködés is a miénk lehet, ha eldobjuk magunktól mindazt, ami fontos. Igazi bátorság vállalni a kockázatot, a megfelelő szó leírásakor, kimondásakor, a felelősségteljes tett végrehajtásakor, mondta ki egy okos ember. Szigeti Miklós derékfájdalmakra panaszkodott, sok esetben fájdalomcsillapítókat kellett bevegyen, hogy elviselhetővé tegye az életét. A tárogató egyik számában ezt írja Kubáról, ahol látogatóban volt. Idézem. Mindeközben gerincműtétre készülve kapkodtam a fájdalomcsillapító gyógyszereket, amely egyben segített tompítani azt a fájdalmat is, amit ezekért az emberekért érzünk. Nyalókát vittünk magunkkal és osztogattuk a gyermekeknek, Havanna nyomor belvárosában. Futótűzként terjedt a hír, és nőttön nőtt a csapat körülöttünk. Idősebb emberek is jöttek és kértek. A füllet melegben, romos épületekben, áporodott szagok között összezsúfoltan élnek, mégsem boldogtalanul. Hálásan, vidáman köszönték meg, és nyalták a zsákmányt, és folytatták a felszabadult játékaikat egymás között. Igaz, nem iPhone-nal, nem Xbox-szal vagy Wii-vel, hanem kockával, dominóval, labdával vagy sakkal, botokkal, de őszinte örömmel és boldogan. Sokan mondták, hogy a kubaiak általánosan mélyen depressziósak a teljes kilátástalanság miatt. Nem tudom, mi nem ezt tapasztaltuk, vagyis nem mélyebben, mint a szabad Magyarországon vagy Kanadában. Gyermekek játszanak egymással, mosolyognak őszintén, boldogan, nyomogatós kütyük, sőt tévé nélkül is. Felnőttek csoportosan beszélgetnek, játszanak egymással, felcsattan a nevetés, hát ez nem depresszió. Szedem a fájdalomcsillapítókat, és közben azon gondolkodtam, hogy ők megtalálták az orvosságot, a boldog, szabad életet Jézusban. Milyen sok orvosságot, pótszert szedünk testi és lelki bajainkra, miközben megtanultam Kubában a bajok relativitását. Pál apostol tudománya az élet minőségének alapértéke. Nem a bővölködés, vagy szűkölködés, a jól lakás és az éhezés. Tegyük hozzá, mi az utóbbiről, azt sem tudjuk, hogy mit jelent. Szóval nem az éhezés, a valódi mértékegysége a megelégedett, boldog életnek, hanem valami több, valami belső, valami igazán emberi. Úgy folytatja az apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt élik át ezek a kubai keresztények, miközben lelkiébredés van az országban, és megtelnek a templomok. Elgondolkodtam, kinek is kell most akkor a drága fájdalomcsillapító? Nekik, vagy inkább nekünk, akik nézzük az ő lakáskörülményeiket, egzisztenciális nyomorukat, és szörnyülködünk? Biztosan nekik is kell, de látva az ott élőket, nekünk inkább. Eddig tart az idézet Szigeti Miklós tollából. Igen, nekünk jobban kell az a fájdalomcsillapító, hiszen csak sírni, panaszkodni tudunk sajátos helyzetünkben. Kettős vagy többszörös kisebbségi elnyomás alatt vagyunk. Széthúzás van a pártok, az egyházak, az emberek között. Sok esetben az egyházba is begyűrűzik a pártpolitikai eszköztár, a hatalomra törés, a pénzszerzés egyéni értéke. Nem az embert és a közösséget látjuk, hanem önön értékeinket és kivetni való érték és értéktelenségeket személyeknek életében. Állarcokat próbálunk lerántani embertársainkról, míg mielőttünk ott van az állarc, és ki is mondjuk. meg ne próbálja azt elmozdítani, levenni senki se. 1848-ban sem volt jobb az akkori magyaroknak a helyzete. Annyi különbséggel, hogy ők nem állarcot próbáltak viselni, hanem mertek tenni sajátos magyar életük megélése érdekében. Talpra magyar, híja haza, írta Petőfi híres versében 168 évvel ezelőtt a mai napon, március 13-án. Ma vajon hány ember szíve melegedik fel erre a gondolatra? A múlti által megtanított gazdaságpolitikai tengerben és tanításban önön értékét veszítette a magyar, a székely. Ma a páli tanításból csak a megaláztatást érezzük, a szűkölködést, amely elől menekülni kell országhatárokon túlra, gyökértelenné téve egy népet, egy nemzetet. 1848-49-ről szóló forradalmi képet tettek közzé a napokban az egyik közösségi internetes szolgáltatónál. Oldalakat kitevő, leginkább fiatalok mondtak véleményt rajta, mondván, hogy a hazaszeretet attól függ, hogy az állam mennyit fizet. Itt élni nem lehet. Innen menekülnünk kell, mondták ki nagyon sokan. Mit érdekel a történelem? Az már elmúlt. Most már más világot élünk, hangzott oldalakon keresztül. Mit érdekel a magyar nyelv? Mit érdekel a magyar életérték? Abból nem tudom megvenni az iPhone-t vagy egyéb dolgaimat, amelyekre ma szükségem van. 1848-1849-ben nem volt elég, hogy az állam nagyon szegény volt, elnyomás alatt volt, idegen hatalom elnyomása alatt. Az akkori fiatalok nem azt fontolgatták, hogy elhagyják az országot, mert az nem fizet, vagy mert az nem olyan körülményeket teremt, mint nyugaton, és nem tudják az igényeiket kielégíteni, hanem azt fontolgatták, hogy miként lehet ezen változtatni. Szóval, milyen színű tollakat viselünk? Zöldhasú bankjegyekkel, bankokkal megváltható emberségünk, magyarságunk, hazaszeretetünk? Ha a bevándorlók adnának nekünk havonta 1000 eurót, akkor azt tehetnének nálunk, velünk, amit csak akarnak? 1000 eurót is csak azért emlegetem, mert állítólag nyugaton ennyi az átlagkereset. Miért van az, hogy a mai ember nem elégedett? Miért van az, hogy a mai ember számára csak a hatalmi előny és a vagyoni helyzet a fontos? Miért van az, hogy a mai ember mindig arra tekint, hogy milyen társadalmi lépcsőn ül, és lefele nem tekint, csupán csak felfele? Hol marad a lélek, az emberi egyenlőség és a léleknek gyümölcse? Pedig a mai ember, és főleg a középkorú és a fiatal lehetőséget kapott Istentől, sok esetben arra a bibliai mondásra, ismerős vagyok a jól lakással. Ez a bibliai élethelyzet sok esetben igazolta önmagát. Vagy talán átfestjük a madarat, állarcot veszünk magunkra, és azt mondjuk, hogy addig jó, ameddig nekem kedvez a szerencse, ezért teszek, más nem érdekel, másért nem teszek, nem számít, hogy mit hiszek, nem számít, hogy mi az igazság, nem számít, hogy kik, hol és hogyan csalok meg, ha ellenem fordul a dolog, és nem az én előnyöm érvényesül, akkor mártírrá teszem magam saját társadalmában, sírok, és nem teszek akkor sem semmit sem. Nem megyek a templomba, hogy a közösségemet, a lelkemet tápláljam, nem érdekel, hogy a közösségem széthull, csak az, hogy minden és mindenki előtt nekem meglegyen mindaz, amit a múlti tanította, személyi kultuszomat megilleti. Március idusa van. Minden esztendőben ilyenkor indul a nemzeti ünnepség sorozat. Ez segíthet abban, hogy önmagunkra találjunk. Emlékezzünk, azt mondja Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Elegendő erőnk szembenézni önmagunkkal. Vegyünk példát a szabadságharcos hőseinkről. Van egyéniséged, vagy teleolvadsz a tömegben? Mi a sajátos életértéked? Van állarcod? Megfontoltan, ismeretek alapján szólsz, cselekszel, vagy csak szólamokat mondasz a divat szerint? akarsz változtatni a dolgokon, jobbá, szebbé, emberibbé, békességesebbé tenni környezetedet? Aki tetteidet ismeri, mit gondol rólad? Összhang van-e szavaid és cselekedeteid között? Testvéreim, ne törekedjünk álarcot viselni. Vállaljuk fel önmagunkat, székely magyar életértékeinket. Tegyük boldogabbá jelenünket azáltal, hogy a múlt példáit és értékeit mi is magunkénak valljuk. Tegyük biztosabbá jövőnket azáltal, hogy mindenre van erőnk megtenni, ha Isten is velünk van, és Isten mindig ott van mi velünk. Ne a félelem határozza meg életértékünket és egész emberi valónkat, hanem Istenbe vetett hitünk, amely a jézusi tanítás szerint hegyeket is megmozdíthat, ha elég erősek vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Szerető gondviselő Istenünk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy itt a rádió hullámhosszán keresztül is egy közösségben imára kulcsolhatjuk kezünk. Köszönjük, hogy velünk voltál e rövid időszakban, és lehetőséget biztosítottál nekünk, hogy megerősödjünk, és erős lélekkel a holnap felé tekintsünk. Tudjuk, ott voltál velünk, megaláztatásokban és bővelkedésben, mindenben és mindenekben ott voltál velünk. Ismerőssé tettél bennünket sok mindennel, nehézségekkel és boldog pillanatokkal egyaránt. Add meg nekünk a lehetőségét, hogy szabadságharcos hőseinknek példája nyomán legyünk elég erősek ahhoz, hogy tenni tudjunk hitünkért, közösségeinkért, népünkért és nemzetünkért, azért a jelenért, amely jövő felé fordul, és amely jelenben a te országod kell, hogy megvalósuljon. Kérünk hát téged, Atyánk Istenünk, legyél mindig velünk, el ne hagyj minket. Amen.
Kelemen Szabolcs, szentegyházi unitárius lelkész igehirdetését hallották. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket, Benedek Csilla vagyok, kellemes vasárnap délutánt kívánok, viszont hallásra!